Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Mária Rádióban Egri Zsuzsa köszönti a szombatesti beszélgetések minden kedves hallgatóját. Dr. Székely János püspök atya előadást tartott a szenvedésről, a Budapesti Katolikus Kórház lelkészségen az önkéntes beteglátogató munkatársaknak. Miért van fájdalom, szenvedés, halál, természeti katasztrófák, amik milliók életét oldhatják ki? Ez hitünk egyik legnehezebb kérdése, mondta a püspök atya. Erre nem adhatunk logikus válaszokat. Erre figyelmeztet minket a Bibliában Jobbnak és barátainak története is. Jobb rengeteg csapást él át, elveszíti gyermekeit, vagyonát, majd súlyos betegségbe esik.
Eljön hozzá három jó barátja, és eleinte csöndben ülnek döbbenettel a fájdalmát látva, de végül elkezdenek neki magyarázni, hogy mit ennek az oka, jó, biztos, bűnös. Az Isten biztos ilyen módon neveli, alakítja, lesújtott rá. Jobb, mindegyik ilyen okoskodó válasz elutasítja. És azt mondja, hogy ő nem érzi úgy, hogy nagyon-nagyon bűnös lenne. Még inkább nem érzi azt, hogy ez lenne a helyes, hiteles válasz, hogy szeretné magát az Isten látni, hallani. Ő tőle akar a választ kérni. Döbbenetes, hogy Jobb könyvének a végén valóban megjelenik az Úristen, Jobbnak válaszol. És aztán azt mondja, hogy Jobb járjon közben a barátaiért, mert a barátai nem helyesen beszéltek az Istenről, Jobb pedig igen. Nagyon óvatosnak kell lenni ebben, hogy ne adjunk könnyen okoskodó, nagyképű válaszokat a szenvedés kérdésére. Az ember apró kicsi porszem. Az értelmünk, a belátó képességünk nagyon-nagyon véges. Ahhoz, hogy értsük a szenvedést, ahhoz értenünk kellene az egész emberi életünket, az egész világot, a kezdettől, a végig, a teremtéstől, a beteljesedésig. Szinte az Isten helyén kellene állnunk, hogy ezt teljesen mind átlássuk. Az ember csak töredékeket lát. Itt a Földön teljes választ az ember nem tud megfogalmazni, kapni. Auschwitzban halálra ítéltek hárman, rabott két férfit és egy fiatal gyereket. Két férfi nagyon hamar meghalt, de a fiatal gyerek sovány volt, nem húzta őt annyira a testének a súlya, és hát rettenetes nagy életerő volt benne. Több mint 20 percen át vonatott, a kötélen nem halt meg. Az egész barak nézte ezt a drámai borzalmas látványt, és a folytogató csöndben egyik rab följajdult, és azt kérdezte, hol van az Isten. Nem sokkal később halkan egy másik rab megszólalt, és azt mondta, ott van, abban a kisfiúban. A szenvedésre nincsenek teljesen logikus válaszai. A szenvedésre a legfőbb válasz Jézus keresztje. Magára vette a terheinket. Ott van minden emberi szenvedésben. Ahogyan Jézus tanítja a végítélet bírája, ezt fogja mondani, éheztem, szomjaztam, vándor voltam, ruhátlan voltam, börtönben voltam, beteg voltam. A történelem végtelen keresztútján Isten magára vette az ember terheit. Az emberi szenvedésre a legfőbb válasz Jézus keresztje. Amit a szenvedő testvéreinknek adhatunk, az elsősorban nem logikus válaszok. Gyökösi Endre mondogatta ezt, hogy néha a legfőbb kezelés, amit az orvos vagy az ápoló ad, az, ha fogja a beteg kezét, hogy együtt érzünk, mellette vagyunk, szeretjük őt. A mai délutánnak mégis csak egy témája, hogy mi a szenvedés oka, mi a szenvedés helye az Isten világában, termében, mi ennek a célja, értelme, hogyan kell ezt helyesen keresztény módon viselni. Először is hadd kezdjem onnan, hogy miért kérdés egyáltalán a szenvedés értelme. Miért van az ember olyan elemi erővel, sikolt, kérdezi az Istentől azt, hogy miért? Miért kell ennyi szenvedésen átmennem? Csak azért ilyen elemi erejű kérdés, mert az ember föltételezi azt, hogy létezik egy végtelenül hatalmas és végtelenül jó teremtő Isten. És nem tudjuk összeegyeztetni azt, hogy ha Isten jó, akkor a világ miért ilyen rossz? A világban miért van ennyi rossz? Ezért kérdés a szenvedés. Ha az ember akkor indulna ki, hogy Isten nincs, akkor a legtermészetesebb dolog az, hogy a világban rengeteg káosz, rossz van. Akkor nem várhatnánk egy felénk jó indulatú és kegyes anyagvilágot. Ez kiírthatatlanul bennünk van. Ezért minden ember a világon a szenvedés problémájával küzd. Nem tudunk egyszerűen a világot élni. Az ember elemi erővel kiállt és kérdezi, hogy ennek mi az oka, mi az értelme. Ha Isten jó, akkor ez miért van így? Az, hogy az ember kérdezi a szenvedés okát, ez áttételesen egy hatalmas erejű bizonyíték a jelen annak. Az ember a lelkemén abszolút megvan a győződve, hogy Isten létezik. Nem tudunk más módon gondolkodni. Ezért lázadunk, ezért kérdezzük, hogy miért a fájdalom. A teológiának a válasza a szenvedés és a rossz problémájára kettős. Két alaptípusa van a rossznak, a szenvedésnek. Az egyik a fizikai rossz, a másik pedig az erkölcsi rossz. Az erkölcsi rossz az, ami az ember szabad döntéseiből, tetteiből fakad, a bűnből fakad. Az ember boldogtalansága leginkább ebből származik. A házasságok szeretetlensége. A rengeteg diszharmónia emberek között, igazságtalanság, háborúk. Sokkal tágabb ennek a rossznak a köre, mint amit elsőre gondolnánk. A mai orvos tudomány egyre többet beszél arról, hogy test és lélek mennyire összekapcsolódnak, és nagyon sok testi betegségnek van lelki oka. Az erkölcsi rossz körébe tartozik például Afrikának a többenetes nyomora, kilátástalan. Ez nem egy természeti csapásként tudott Afrikának. Afrikát a fehér ember millió módon tönkretette. Akkor, amikor rabszolgák százezreit, millióit hurcolták el onnan. Amikor gyarmatosították Afrikát. Az országhatárokat teljesen törvényesen hozták meg. Egyáltalán nem figyelve az etnikai, a történelmi útra. Afrikában sokkal igazságtalanabb határok léteznek, mint amilyen például a Trianon békés diktátumnak a határai. Hatalmas nagy, néha 10-20-30 milliós népeket vágtak darabokra. Eleve elvetve a későbbi háborúknak, megoldhatatlan konfliktusoknak a csíráját. Nyilvánvaló, hogy ezeknek a rossz dolgoknak az oka nem az Isten, hanem az ember, a mi bűnünk. Nem ezt kellene kérdezni, hogy miért engedi ezt az Isten, hanem azt kellene kérdezni, hogy miért teszi ezt az ember. Amerikában volt egy iskola, ahol gyerekek fegyvereket vittek be, lövöldözés volt, és az egyik gyerek meghalt. Sokkal később az iskola fali újságján föltűnt egy ilyen fölirat, amin ez volt olvasható: kedves Isten! Ebben az iskolában néhány nappal ezelőtt egy 15 éves gyereket lelőttek. Te miért engedted ezt? Te hol voltál? Aláírás Peti. Néhány nappal később megjelent egy másik felirat a fali újságban, ami így hangzott: kedves Peti, engem ebből az iskolából már több mint 10 éve kitiltottak. Aláírás Isten. Ha világunkból kitiltjuk Istent, a parlamentjeinkből, a tudományból, törvényhozásból, a családjainkból, akkor ne csodálkozunk, hogy a világ itt ott szinte pokolná válik. Persze fölmerülhet ez a kérdés, hogy vajon alkothatott volna az Isten egy olyan világot, ahol nincs bűn. Nincs ez a fajta óriási kockázat, ami nem emberi szabadsággal jár. Ha eljátszunk ezzel a gondolattal, nyilván kicsit túlmenve a lehetőségeink, képességeink, megértési képességünk határán, azt mondhatjuk, hogy elvileg elképzelhetnénk egy ilyen világot, ahol minden ember mindig csak jót tud tenni. Rosszat nem bír tenni, ilyen lehetőség, ilyen opció nincs. Ebben a világban tökéletes, olajozott gépekként működnének az emberek, mindig tökéletesen. Semmi hiba nem lenne benne, semmi rossz. De ebben a világban nem lenne egy szikrányi jóság, egy szikrányi öröm, egy szikrányi szeretet. Az ember attól tud boldog lenni, hogy átélem, hogy valaki engem szeret, nem azért, mert így van beprogramozva, hanem szabadon, önként, akkor is, hogy ez neki esetleg áldozatba kerül. És én is tudom őt ugyanúgy szeretni, szabadon, önként, örömmel. Ebben a világban, amelyben nem lenne szabadság, ebben nem lenne rossz, de nem lenne egy szikrányi, igazi jóság. Nem lenne benne álom, művészet, fantázia, játék, öröm, odaadás, hősiesség, nagy lelkűség. Az Isten azt választotta, hogy ilyen világot teremt, amiben van szabadság és lehetséges a szeretet. Mert az Isten lényege szeretet. Atya, Fiú és Szentlélek örök szeretete, ez az Isten. Amit nekünk adni akar, nem egy ajándékcsomag. Nem a mennybe teremt minket egyből, hanem a szeretet diktára hív. Arra, hogy megtanuljak szeretni az életemet odaadni. Ez a földi élet erre van. Teológia a második kategóriát így hívja, hogy fizikai rossz. Ezek azok a negatív dolgok, amelyek nem az ember, vagy esetleg más szellemi lények erkölcsi döntéséből fakadnak, nem a bűn következményei, hanem ettől függetlenül ez előtt is léteztek. Ebben a kategóriában tartoznak a testi betegségeknek egy nagyon jelentős része, a természeti katasztrófák. És ebben a kategóriában tartozik a testi halál. Teljesen nyilvánvaló, hogy testi betegségek voltak az első ember bűne előtt is. Mielőtt az ember itt a Földön megjelent, azelőtt is voltak fizikai betegségek, létezett a rák is, találtak elrágosodott dinoszaurusz csontokat, azelőtt is voltak természeti katasztrófák, néha élőlényeknek a millióit pusztították el néhány perc alatt. És teljesen nyilvánvalóan létezett a testi halál is, az ember bűne előtt is. Az evolúció az embernek és az élővilágnak a fejlődése el sem képzelhető a testi halál nélkül. Így tudott alakulni az élet, így tudtak keveredni a gének. Az élővilág alap törvényével a fejlődés útjában kezdettől bele van építve a halál. Enélkül az evolúció abszolút nem elképzelhető. Amikor a Biblia azt mondja, hogy a halál a bűn következménye, akkor ezt nem így kell értenünk, hogy a testi meghalás az a bűn után kezdődött, hanem úgy kell értenünk, hogy a meghalásnak ez a megsebzett módja, amit mi bűntősebzett emberek átélünk. Ez a bűnnek a következménye. Fizikai halál volt a bűn előtt is. Csak a bűn ezt is megsebezte. Mégpedig azért, mert az ember, hogyha bűntől sebzett állapotban él, nem bízik teljesen abban, hogy van folytatás, van örök élet. Az Istennel való kapcsolatunk megsebződött A hitünk nem abszolút erős és sziklaszilárd hatalmat bizalom, hanem van benne egy kicsike kételi. Emiatt az ember görcsösen ragaszkodik a földi életéhez, mert egy kicsikét bizonytalanban tényleg van a folytatás. Vagy a bűntösetett ember azt éli át, hogy a földi életét nem tudta tökéletesen jól leélni. És a halála előtt ezzel szembesül, hogy mennyi mindent elrontottam, mennyi minden félben volt, és ettől szemben, emiatt nehezen engedi el az életét, egy óriási haláltosát él át. Vagy nem tud a szeretteivel megbékélni, nem tud bocsánatot kérni, nem tud megbocsátani, ezért nem tud békésen, könnyen meghalni. Ebben az értelemben a halál a bűn következménye. A halálnak ez a megsebzett módja. A bűntől megsebzett embernek a haláltosája. Önmagában a testi halál a bűntelen ember számára akkor is a fájdalmas lett volna, de egy természetes átmenet lenne ebből a világból az örök létben, ahogy a szülés egy fájdalmas út, amivel a kisgyermek megszületik ebben a világra. Egy fájdalmas, de természetes út. A halál ehhez hasonló, keskeny, folyosó, fájdalmas szülés, amivel megszületünk arra a másik világra. Betlehemben tanultam, és volt egy időszalonizi testvér, nem volt papszín, amit Campolini-nek hívták, nagyon sovány volt, és nagyon mosolygós, ő volt a kert gondozásával megbízva. Idős korában már nem nagyon tudta a kertet gondozni, de ha tehette, minden nap kiment, nézegette a napsütést, a fákat, a dudákat. Aztán még megbetegedett, ágynak esett, és idő után érezte, hogy nem sok van hátra. És akkor hívott mindenkit a kolostorból, nem csak az idősebb atyákat, testvéreket, hanem minket, diákokat is, akik ismertük őt. Mindannyian bemehettünk egy pillanatra a szobájába. Legtöbbünket azonnal megismert, mosolygott, bólintott volt, aki egy szót és egy néhány szót mindenkitől elbúcsúzott. Aztán néhány napval később csendesen elaludt. Akkor azt éreztem, hogy mintha a kolostorunkhoz szinte leért volna az ég, a menny, hatalmas fékesség volt a kolostorban. Egyik testvérünk hazajött. A halál önmagában nem a bűn következménye, hanem hazatérés, megszületés erről a világról, a másik világról, az életünk beteljesedése. Sajnos ezt a folyamatot is megsebezte az emberi bűn. Tehát a fizikai rossz, a betegség, a testi halál és a természeti katasztrófák. Mi ennek az oka? Miért van ez? Talán ezt a kérdést a legnehezebb megválaszolni. Én megkísérelnék egy nagyon egyszerű választ, és utána próbálom ezt kicsikét árnyalni. A fizikai rossz oka egész egyszerűen az, hogy az anyag romlandó, véges. Ez a földi világ romlandó és véges. Nincsenek tökéletes sejtek, sőt, nincsenek tökéletes atomok, és tökéletes elektronok sem. Ez a földi világ, ez véges, időteli, múlandó. Lassan minden benne tönkre megy. Nem csak a fogaink nem tartanak örökké, de egy sejt sem, sőt, egy atom sem tart örökké. Az anyagvilág nem olyan, mint egy gépezet, amit valaha a teremtéskor a teremtő beindított, mint egy tökéletes órami. Apró kicsi fogaskerekek kattognak, és tökéletesen beprogramozott módon működik. Nem ilyen a teremtett világunk. Az anyagvilágban van egyfajta esetlegesség, szabadság. A mai atomfizika egyre többet beszél arról, hogy akkor is, ha mindent tudnánk az anyagról a mostani pillanatban, akkor se tudnánk a következő pillanatot megmondani. Nem azért, mert nem ismerjük eléggé a törvényeket, hanem mert ez a törvény. Az anyagnak egy kicsike szabadsága, esetlegessége van. Az, hogy egy elektron pontosan hol van, nem lehet megmondani. Hogy az anyag mit fog a következő pillanatban csinálni, nem lehet biztosan megmondani. emberi szabadságnak egy kicsi csírája, már ott van az anyagban. Egyáltalán ezért alakulhatott ki az emberi szabadság, mert ennek a lehetőségi föltétele megvolt. Isten egy ilyen világot akart, amelyben az emberi szabadság megjelenhet. Mit jelent az, hogy az ember szabad? Azt jelenti, hogy dönthetek. És a döntésemnek van súlya, nem mindegy, hogy mit döntök. Alakíthatom a döntésemmel önmagamat és a világot. Jobbá tehetem. Mi kell ehhez? Az kell, hogy én magam alakítható legyek. Az Úristen az embert nem kézzel alkotta. Nem farázspálcát vett elő, és megalkotta kézzel az embert, ahogyan a zsiráfot, az elefántot semmit teremtette. Az Úristen azt akarja, hogy a magunk megalkotásában társak lehessünk. Társteremtők. A saját döntéseinkkel írhassuk meg legalább részben az életutunkat. Nem egy kész vágót teremtett, hanem egy igazi társat, aki saját magává válhat a döntései által, igazi társat Istennek. És a világ is változó és változtatható. Ha a világ teljesen kész lenne és teljesen tökéletes, akkor bármit döntenénk, bármit választatnánk, lehet, hogy csak elmondani. Isten egy tökéletlen és tökéletesíthető világot alkotott, amelyben van tere a szabadságunknak, amelyet javíthatunk, építhetünk. Az Isten ezt akarja, hogy az ember szabad lehessen, dönthessen, szerethessen. Az életünk legfőbb célja ez. Isten szeretet. Nem egy tárgy a boldogságunk nekünk adni akar. Arra teremt, hogy megtanuljak szeretni. Az emberi élet erről szól. Kicsikorban lassanként az ember öntudatra ébred. Rájön arra, hogy van szabadságom, van felelősségem, tudok cselekedni. Lassanként az ember kezébe veszi a sorsát. És aztán az életünk arról szól, hogy odaadjuk önmagunkat. Eleinte darabokban. Kiki a szeretteinek. Megtanulunk szeretni. Megtanulunk nagy lelkűen élni. Lassanként Istenhez leszünk hasonlók, aki maga szeretet. Erről szól az emberi élet. És ennek a beteljesítése, a csúcspontja a halál. Bizonyos értelemben az emberi élet koronája. Amikor már nem csak darabokban, hanem az egész életünket kell a kezünkbe venni. Isten kezébe nagy hittel, szeretettel odaadni. Az önáldozásnak a hitnek utolsó nagy mozdulatával. Az emberi élet célja ez, hogy megtanuljak szeretni. Igen, gyakran azt gondolom, hogy nagyon gyerekes és szűk módon fogjuk fel a keresztény tanításból, úgy gondoljuk, hogy a földi élet arra való, hogy érdemeket gyűjtsek. Jó pontokat az ellenőrzőbe. Az Úristen nem egy ilyen kicsinyes tanítónéni. Nem erre alkotta a földi életet, hogy itt jó pontokat gyűjtsünk. Hanem a földi életnek a természetes célja, a dolgok természetéből következik ez, hogy akkor tudok a halál kapuján át az Istenbe belépni. Ha szabad így mondani, kicsit gondolom módon, csak hogy gondolkodjunk új gondolatokkal is, akkor tudok az Isten anyagába behatolni, nyilván Isten nem anyag, csak egy hasonlatot szeretnék mondani, abban az Istenbe, akinek a lényege a tisztaság, az önzetlenség, a nagy lelkűség, az egyenesség, a szeretet, a hűség, az önfeledtség. Akkor tudok Istenbe belépni, ha ő hozzám hasonló vagyok, kompatibilis vagyok vele, ha megtanultam szeretni. Az Isten a szeretetnek hatalmas szimfóniát, óriási nagy dallam állhat ennek a szeretetnek. Az én feladatom itt a Földön az, hogy apró kicsi, tiszta szeretet dallamocskává váljunk. Fizikusok gyakran mondják, hogy az anyagvilág az nem részecskékhez hasonló, hanem energiának, a gyönyörű harmóniák szerinti leckése. És azt mondják, hogy talán leginkább dallamhoz hasonlít, zenéhez hasonlít. A világ az Isten szeretetének dallamából lett. Az én küldetésem az, hogy megtanuljak szeretni, tiszta dallamá válj. És akkor a halál kapuján át belépedhetek az Isten létébe. A tisztulás állapotát is sokszor nagyon gyermeki kezdetleges módon fogják föl, hogy amit itt nem bűnhődött meg egy ember a bűnei miatt, ott még egy kis pót büntetés. Egyáltalán nem ez a tisztulás állapotának a lényege, ez is a dolog természetéből adódik. Abból, hogy legtöbben sajnos úgy érünk majd a halál kapujához, hogy nem tudtunk teljesen szeretetté válni Istenhez hasonlókán válni. A bűnnek rengeteg következménye sebe ott van bennünk, a bűn torzít, önzővé tesz, görcsössé tesz, keserűvé tesz, haragossá. Rengeteg olyasmi van bennünk, ami Istentől idegen. Ennek kell belőlünk eltűnnie. Ahogy Istenhez közeledünk, ő szeretetének a hatalmas tüzéhez, fényéhez közeledünk, ez szinte magától eltűnik belőlünk. Ez egy boldogító szenvedés. Minden lépéssel Istenhez kell közeled. Azt tűnik el belőlem, ami az egyéniségemtől idegen, végre megszabadulok tőle, és fölragyoghat az igazi, hiteles egyéniségem. Isten kiszabadít ebből a bénnyomból. Isten erre teremt, hogy megtanuljon szeretni. És ez az úton a legfontosabb pont, a szenvedés ösvényei útjai. Dietrich Bonhoeffer, evangélikus teológus mondta, aki náci haláltáborban halt meg, ott végezték ki nem sokkal a világháború vége előtt. Azt írja, a szenvedés szent angyal. Az emberi történelemben soha semmilyen élvezet annyi jót az emberből nem hozott elő, mint a szenvedés. A szenvedés megnyitja a szívünket Isten felé. Ezt a sokszor kemény kőszívet földöli. Alázatossá teszi. Együttérzővé. Szembesít a lét édességével. Azzal, hogy teremtmény vagyok. De teremtő kezében van az életem, hozzá tartok. Még egyszer nagyon köszönöm mindenkinek a szolgálatát, a beteg testvéreinkért végez. Azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb szolgálat és küldetés ez. Az élet beteljesedésekor a nehéz lépések, néha az utolsó utcavasz mellett, ha van egy testvér, aki szeretettel, együttérzéssel, megértéssel van ott, oda hozza a beteg ágy mellé az Istent, a legnagyobb ajándék egy beteg ember számára.
Egyik testvérünk feltett egy kérdést. Sokszor halljuk a betegektől, olyan sokan imádkoznak értem, és mégis itt vagyok. Püspök atya mit mond erre?
Az imádság nagyon nagy erőforrás, az ember megnyitja az életét Isten felé. Nem annyira olyan módon hat az ima, hogy én Istent átalakítom, meggyőzöm arról, hogy ő szeressen engem, nem kell előtt meggyőzni. Az Isten örök szeretet, végtelenül szeret minden embert. Nem kell fölvilágosítani sem arról, hogy ő mit tegyen. Az ember, ha imádkozik, kinyitja az életét Isten felé. Olyan, mint egy edény, az emberi lélek, igen, gyakran le van borítva a föld felé az edény, hiába esik az eső, nem esik bele semmi. Ha imádkozom, az edény fölfordítódik, kinyílik, és magától elkezd megtenni az Isten kegyelmével, erejével. Az imádság tehát nagyon nagy erő. Ahogy mondtam, test és lélek rendkívül összetartódik. Tehát nagyon gyakran van betegségnek is lehet joga, vagy gyógyulásnak is lehet joga. Gyakos ilyenekből följegyezik ilyen nagyon szép élményt az életéből, egy nehéz szívműtéten esett át, ami ahol majdnem ott maradt, amit tartani. És ahogyan magához tért, még nem nagyon tudott semmit mozdulni, meg szólni, szemét kinyitotta, és azt mondta, hogy egy hatalmas nagy fénygömböt látott az ágya végében. Óriási nagy és nagyon jól eső sugárzású fényt. És később tudta meg, hogy a műtétje alatt ezekben a napokban rengetegen az országban imádkoztak érte. Baptista közösségek, katolikus papok, rengeteg jó barát, ismerős plébániák. Ezt érezte ő, amikor magához tért. Tehát van az imádságnak gyümölcse és ereje. Nyilvánvaló, nagyon fontos mindig a gyógyulásért való, itt tehát szabad a gyógyulásért mindig imádkozni. Nem kell ennek soha határt szabni. Nem kell nekünk kitalálni, ebben a stádiumban imádkozott követket. Nyugodtan bízni az Úristenre, hogy hogyan segít. Nagyon fontos mindig az imánkat azzal a lelkülettel mondani, amit Jézus a Getsemáni kertben mond, hogy ne úgy legyen, ahogy én akarom. Fedd el tőlem ezt a kelyet, de ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. Tehát nagyon fontos a betegeket erre elvezetni. Ne görcsösen csak ebben gondolkodjanak, hogy testileg gyógyulni, hanem ezt helyezzék Isten kedélyben, békességgel imádkozzanak, és engedjék, hogy Isten úgy legyen jelen az életükben, hogy vezesse őket, ahogy ezt ő akarja. Úr legyen veletek! Mindenható Isten, minden életforrása, hálát adunk neked, földi életünkért, és azért a beteljesedésért, amelyet mindannyiunknak ajándékozol. Hálát adunk a testvéreinkért is, a betegség, a szenvedés útján te felét közeledhetnek. Segíts minket, tudjunk a te közvetítőid erőforrás segítség lenni a számunkra. Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
Elhangzott műsorunkban dr. Székely János püspökatya előadását hallották a szenvedésről, amelyet a Budapesti Katolikus Kórház lelkészségen tartott az önkéntes beteglátogató munkatársaknak. Az összeállítást Egri Zsuzsa készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!